Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Biztos, hogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy egy templom tere, egy templom szellemisége miképpen hat az emberre. Nyilvánvaló, hogy az Isten szeretetéről van szó. Isten szeretete gyűjt egybe bennünket, és ajándékoz egymásnak minket. Ebben a szentmisében különösképpen is kérjük az Isten segítségét. Ne elégedjünk meg azzal, hogy az Isten szeretetét fölismertük, hogy Isten jó indulatában élhetünk, hanem ajándékozzuk is egymást meg, ugyancsak a szeretetünkkel és a jó indulatunkkal, együttérzésünkkel. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek!
És a felelőtted!
Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus tovább haladt, és Tírusz és Szidón vidékére vonult vissza. És íme, jött egy arra lakó kánoáni asszony, és kiáltozva kérte: könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia! A lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz szellem. Ő azonban szóra sem méltatta. Végül odamentek hozzá tanítványai, és arra kérték: küldd el őt, ne kiáltozzon utánunk. Jézus kijelentette: az én küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Ám az asszony odajött, és leborult előtte e szavakkal: Uram, segíts rajtam! Ő így válaszolt: nem való elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Mire az asszony: igen, Uram, de a kutyák is esznek abból, ami lehull gazdájuk asztaláról. Erre Jézus így szólt hozzá: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint szeretnéd. És a lánya meggyógyult még abban az órában. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek! Nagy kísértése lehet az embernek, hallván ezt a mai evangéliumot, hogy valamilyen fajta lélektani fejtegetésekbe bocsátkozzék. Számomra egy kicsit még furcsa is, hogy bizonyos értelemben még a Szentírás magyarázók is belemennek ebbe a helyzetbe. Arról nem is beszélve, hogy igen sokan hallván ezt az evangéliumot azzal foglalkoznak, hogy milyen is Jézusnak a viselkedése. Annak a Jézusnak a viselkedése, aki szelíd és irgalmas szívű, aki mindig mindenütt jót tesz, értelmezhetetlen ez a fajta magatartás, aminek most tanúi voltunk. Nagyon sajátos üzenete van ennek az evangéliumnak, mindenképpen sokkal, de sokkal nagyobb távlatokba kell állítani a hallottakat annál, mint hogy Jézusnak a magatartását és ennek az asszonynak a hitét vessük csupán össze. Sokkal többről van itt szó, mégpedig a zsidók kiválasztottságáról és Jézus küldetéséről. Sőt, arról a feszültségről van szó, ami van a zsidók kiválasztottsága és Jézus küldetése között. Hiszen Jézus zsidó, Jézus a zsidókhoz küldetett, és természetesen minden emberhez, és pontosan itt kezdődik mindjárt a probléma, mert más gondoltak róla a zsidók, és Jézus mást akart, hogy gondoljanak róla az emberek. Azért egy pillanatra figyeljünk oda erre a sajátságos találkozásra, mert azért van ebben is így tanulság, és igazából innen bontakozik ki az igazi mondani valója ennek a történetnek, nem véletlenül. Ugye, itt van egy asszony, akinek beteg a lánya, és ahogy Jézus is mondta a történet befejezésekor, asszony, nagy a te hited. És ez az asszony nem zsidó volt, ez az asszony pogány volt. Pontosan abból a körből származik, amely körből a százados is, akivel kapcsolatosan Jézus ugyancsak nagyon, nagyon pozitíven nyilatkozott, nem találtam ekkora hitet Izraelben. Ez az asszony nagyon fontos igazságokat fejez ki a szavaival és a magatartásával. Mindenek előtt azt mondja, segíts Uram, Dávid fia. Ebben mindenképpen egy egészen sajátos kapcsolat fejeződik ki. A szolgák mondják a gazdájuknak azt, hogy Uram. Csak hogy ebben a kifejezésben ennél sokkal többről van szó, ez egy valami fajta természet fölötti kapcsolatot fejez ki. Éppen az asszony a hite miatt, pogány létére meglévő hite miatt mondja Jézusnak, akit egyébként Dávid fiának mond, aki az Isten fia, ezzel a vallomással ez fejezi ki, és közben urának mondja, ez már önmagában egy sajátságos üzenet. És a következő pedig egy helyzet, ez az asszony leborul előtte. Leborul, és kifejezi azzal, pontosan a zsidók hite szerint, hogy az ember csak az Isten előtt borulhat le. Rendkívül fontos ez a néhány mozzanat ebben a történetben, és ami igazából magyarázatra szorul, az Jézus magatartása. Először is észre se veszi. Aztán az apostolok is szólnak neki, hogy tegyen valamit, akit észre se vett azzal kapcsolatosan. Az apostoloknak a kérésére sem reagál. Aztán, mert ez az asszony nem hagyja nyugton, Jézus végre felé fordul. És olyat mond, ami nekünk nagyon idegen, nagyon szokatlan. Izrael fiaira hivatkozik, és őt, az asszonyt, kutyaként kezeli. Jézus ebben a sajátos, számunkra nagyon furcsa magatartásában, viselkedésével a zsidók mentalitását fejezi ki. A zsidók magukat Isten fiainak tartották, és a pogányokat egyszerűen kutyának mondták. Hogy ez mennyire bent lehetett akkor a levegőben, ez az asszony meg sem botránkozik rajta. Nyilvánvalóan mindezek mögött ott van a kínja és keserve és a gondja és baja a lánya miatt, akit az ördög szállt meg. De bizonyára ismerős volt neki ez a fajta megkülönböztetés. És akkor folytatja tovább a kérését, és akkor Jézus egyszerűen felé fordul, akinek a nagy hitéről, ahogy már említettem, kezdettől fogva tud. De ez a helyzet és ez a jelenet alkalmas lett arra, hogy kimondja, asszony, nagy a te hited. És ez a jézusi kijelentés, ez egyrészt szól a zsidóknak, másrészt nagy távlatokat nyit. Szól a zsidóknak, a hitetlen zsidóknak, akik magukat Isten választott népének tartották, de nem biztos, hogy megfeleltek ennek a kiválasztottságnak. Mert úgy gondolták, hogy ez elegendő ahhoz, hogy Isten fiai legyenek. Mert az Isten őket kiválasztotta. És a másik irány, ahogy mondom, egy nyitás. Mert Jézus elsősorban, akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkat akarja újjáépíteni, akkor elsősorban az ember hitére hivatkozik. Mert egyedül a hitünkkel tudunk Isten felé fordulni, Istenbe kapaszkodni, és Istennel új életet élni. Hatalmasra tágul ez a kör. Az a fajta kör, amely a zsidók kiválasztottságára tekintettel szűk, és Jézus a halálával meg feltámadásával végtelenre nyitja ezt a kört, térben és időben. Mert minden ember Istenhez tartozik. Minden ember Isten gyermeke. Tehát már ebből is érezhetjük, ha ezekre a szempontokra figyelünk, hogy itt a zsidók kiválasztottsága és Jézus küldetése feszül egymásnak. Egy kicsit azért próbáljunk válaszolni erre a kérdésre, mit is jelent a zsidóknak ez a kiválasztottsága. Nagyjából mindannyian tudjuk, a zsidóknak az volt a hivatása, hogy megőrizzék az egy Istenbe vetett hitet egy olyan világban, ahol az emberek sok mindenben hittek, bálványokat állítottak maguk elé, és azoknak hódoltak. Ebben az eszmei és szellemi zűrzavarban az egyetlen szellemi Istennek a hitét volt hivatott a választott nép őrizni, és természetesen a jövendőre nézve pedig a Messiás eljövetelét előkészíteni. Nagyon sajátos ez a kiválasztottság. A zsidóknak nagy kísértése, hogy ebből a kiválasztottságból sajátos előnyöket fogalmazzanak meg. Éppen aztán a múlt vasárnap hallottunk erről, hogy ez a nagy nép, beszél a próféta erről a zsidósággal kapcsolatban, ugyan miféle nagy népről van szó. Sokkal nagyobb népek éltek a köreikben, sokkal nagyobb kultúrák voltak abban a térségben, mint az ő kultúrájuk. Gondoljunk csak az egyiptomiaknak, az asszíroknak, a babiloniaknak a kultúrájára. Aztán később az egyház történetében, hiszen az egyház életében ez a feszültség különösen az első időszakban különösen nagy volt. Máté is ezért foglalkozik ezzel a történettel, hiszen Máté a zsidókból megtért hívőknek ír, akiknek a szívében is ott volt ez a kettősség. Hiszen egyrészt hozzák magukkal a zsidó identitásukat, ugyanakkor megtértek Jézushoz. Ugyanakkor az első egyházi közösségeket alkották. És bizony, ezek nagy gondokat jelentettek. Testvérek, tisztán és világosan kell látnunk, hogy a kiválasztottság az mindenek előtt, a zsidók minden értéke ellenére kegyelem, ajándék. Nem hivatkozhatnak semmire, hogy ezért vagy azért választotta ki őket az Isten. Ez az Isten döntése. Ugyanakkor ahhoz, hogy ők ezt a kiválasztottságukat megőrizzék, és az egyisten hitet épségében megtartsák, ez szükséges volt a törvényekhez való ragaszkodás, a törvények teljesítése és a vallási magatartásuk. És ez olyan elkötelezettségben jelent meg, hogy bármi történt velük, bármilyen üldöztetés, bármilyen szétszóratás, ezek a zsidók az identitásukat meg tudták őrizni, és a kultúrájukat ébren tudták tartani. Ennek egyetlen magyarázata van: a hitük. Persze ez egy másfajta hit, mint a mi hitünk. Hűség ehhez a kiválasztottsághoz, amely abban konkrét, hogy Isten törvényei mindennél fontosabbak a számukra. Ez egy zárt világ, ez a fajta szerep, ez kifelé nem nyit. Egyébként a zsidókhoz éppen ezért kevesen térnek be, mert ők zárják a kapukat. Az, amit ma hallottunk az Ószövetségi Szentírásból, az olvasmány, hogy a babiloni fogságuk idején voltak sokan ott, akik hozzájuk tértek. Nyilvánvalóan ez azzal magyarázható, hogy ők ott, ebben a nagyon nehéz helyzetükben, a kiszolgáltatott helyzetükben olyan magatartást tanúsítottak, amely vonzó volt az ottaniak számára. Persze ebből igen sok gond és baj keletkezett akkor, amikor Kűrosz hazaengedte őket, és ezek az asszírok, akik velük együtt mentek haza Palesztínába, Jeruzsálembe, amivel ott találkoztak, az meghökkentő volt a számukra, de erről nem szeretnék most beszélni, ez nagyon messze vinne. Egy biztos. A zsidók kiválasztottsága sajátosan ezt jelentette, ezt a küldetést, hogy az Isten ismeretét megőrizzék. Egészen más Jézus küldetése. Jézus küldetése, aki a Messiás, aki zsidó volt, aki azt mondja, hogy először és elsősorban az én népem fiaihoz küldettem, de Jézus nagyon jól tudja, hogy az Isten minden emberrel akar szövetséget kötni. Jézus pontosan ezért jött, hogy mindenkihez elvigye az Isten szeretetét. Új szövetséget köt minden emberrel Jézus. Valójában minden gond és baj a zsidók kiválasztottsága és Jézus küldetése között ebből származik. Jézusnak a küldetését az egyház folytatja, és ez azt jelenti, hogy a küldetés Isten szeretetének a felragyogtatása a világban, azt jelenti, hogy minden ember felé megmutatni, mit is jelent az, hogy Isten nem csupán a teremtő, hanem a mi atyánk, és ehhez az Istenhez tartozni az élet. Sajátos a helyzet. Az a világ, amelyben élünk, és amíg a világ világ, ezt a feszültséget a mindennapjaiban megjeleníti. A zsidóság a kiválasztottság tudatával éli a mindennapjait. A zsidóság nem vesz tudomást a Messiásról, Jézus Krisztusról. A zsidóság nem fogadja el a küldetésnek, Jézus küldetésének a tényét, mert ők úgy gondolják, és ebből származik valóban a világban minden gond, hogy magukat különnek tartják másoknál, sajátos értelmezése ez egy népnek, és nyilvánvaló, hogy ez elfogadhatatlan akkor, amikor az Isten minden ember istene. A kérdés az, hogy mit tudunk mi kezdeni ebben a helyzetben a küldetésünkkel. Be tudjuk-e bizonyítani, hogy mennyivel több az Isten ismeretnél az Isten szeretetéről való tanúságtétel. Mert a zsidóság ezt jelenti, Isten ismeretét hordozzuk, a keresztény küldetés pedig Isten szeretetéről tanúságot teszünk. Állítsuk egymás mellé ezt a két igazságot, és mindenki megfogalmazhatja a választ saját magának. Persze, nem elég tudni az igazságot, mert az igazság élet. Szabó Lőrinc, aki a hitetlenségével állandóan kínlódott, írja Szigeti Endrének, a hitetlenségemben szenvedek, mint a kutya, de ti is hibásak vagytok ezért, mert nem hengereltetek le a szeretetetekkel. Az író fogalmaz így, én nem azt mondom, hogy hengereljük le szeretetünkkel az embereket, egy biztos. A szeretet az egyedüli igazság a földön. Jézus e felé az igazság felé vezetett el bennünket. Éljünk e szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz, alázattal kérünk, hogy mi, akiket fiat képére alakítottál a földön, dicsőségében is részesüljünk a mennyben, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Kedves testvérek, augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén, itt a kápolnában reggel 9 órakor van szentmise, 11 órakor nem, tekintettel arra, hogy az a kívánság, hogy lehetőség szerint minél többen vegyenek részt a Szent István napi körmeneten. Biztos, hogy nagyon fontos ez, mert az identitásunkat fejezhetjük ki valamiképpen az ottani részvételünkkel, és természetesen hívő magatartásunkkal. És biztos, hogy szükségünk van ilyen eseményekre ahhoz, hogy föl ne szívódjunk, és különböző hatások el ne bizonytalanítsanak bennünket. Ha a mai üzenetre gondolok, a kiválasztottság meg küldetés kérdésére, bizony még a hívő embereket is elkaphatja a hév, hogy ők kiválasztottak. A kiválasztottsággal talán néha-néha valami eredményt lehet elérni, a küldetéssel viszont, ha az igazi, minden helyzetben, minden körülmények között. Sokat panaszkodunk, sok mindent siratunk, jó lenne többet gondolni arra, hogy mennyire küldetésszerű az életünk. Ez a ünnepnap, ami templomunknak a búcsúnapja, ez egy nagyon, nagyon nehéz nap nekünk, és szegény templomunk igazából alig tud ünnepelni, mert másutt vannak a hangsúlyok. Szent István király az mi templomunknak a védőszentje, a mi irgalmas rendi házunknak a védőszentje. Gondoljanak erre a testvérek, és ajánlgassanak bennünket Szent István király oltalmába, és legyenek társaink, hogy az ő szellemében tudjunk élni, az ő szellemében tudjunk dolgozni a kórházban, természetesen Istenes Szent János atyánk útmutatása szerint. Kívánok mindenkinek nagyon szép ünnepet. Az Úr legyen veletek.
És a veletekkel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. A Szent Mise véget ér, menjetek békével.
Istennek. Isten.
Imre Atya, engedd meg, hogy te mindig olyan figyelmes vagy. Köszöntöz minket kis és sántikáló papokat és betegeket, és milyen kedves élmény az emberi misézi Jezsét, a nemes egyik Péterrel, ugye aki mostani pápával teológiai bizottságban volt, akkor piarista atyával, de őt annak ellenére, hogy Isten megadta, hogy az irgalmas rendnek legyen a vezetője, ugyanakkor mi az Esztergom egyház tartozónak tartjuk őt, egy fedél alatt is értünk, és ő Csalló közből, azaz tulajdonképpen a Sziget közből tartozik, a Nagy Magyarország csodálatos vidéke. Elszakították más egyházmegye felé, de az ő szívük mindig Sziget közé marad.
Ez biztos. Sziget köz csodálatos. Csodálatos világ volt a kommunista időben erről, akik régen ismernek, tudják. Ez volt az internáló tábor az esztergomi egyházmegyében. Ott olyan papok dolgoztak, akik vagy börtönből jöttek, vagy börtönbe készültek. Tehát küldetéses emberek, akik nagyon jól tudták azt, hogy a kincset nem lehet apró pénzre váltani. A keresztény igazságokat nem lehet e világi javakra váltani. Köszönöm szépen, Atya, hogy erre gondolt, és ilyen kedvesen megszólalt. Valóban mi nagyon örülünk akkor, amikor az itt gyógyulást kereső lelkipásztorok együtt vagyunk az oltár körül, és örüljenek ennek a testvérek is, mert addig van egyház, amíg van oltár, és vannak papuk, akik az áldozatot vezetik, a közös áldozatot vezetik. Papok nélkül csak száraz misék lehetnek, össze lehet gyülekezni, euharisztia nélkül is, de ez pontosan azt jelenti, hogy mindenek ellenére a lényeg elveszik. Hát ne vesszen el a lényeg. Imádkozzanak sokat azért, hogy legyenek papok, illetve legyenek olyan családok, akik papnak nevelnek gyerekeket. Mert ez is egy szörnyű dolog, állandóan erről hallunk, nyafognak az emberek, de amikor a családból a gyerek azt mondja, hogy ő igen, akkor mindent megtesznek még a hívő családok is, hogy el ne menjen papnak. Hát akkor, ha így van, akkor nem is érdemlünk papot. Tehát azért ezek önazonossági kérdések, megint csak. No, emeljük fel a fejünket, nagy ünnepek várnak ránk, erősödjünk lélekben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Amen.